Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Második Géza váratlan halála teljesen felborítja a magyar politika három évtizede megszilárdulni látszó rendjét. Ugyan megkoronázták királynak Géza fiát, de az uralkodó osztály megosztottsága miatt ő nem sokára menekülésre kényszerült a trónkövetelők elől. Azonban a fiatal király nem nyugszik bele a vereségébe, és kihasználva a kedvező nemzetközi helyzetet és ellenfelei hibáit, végül visszaszerzi a királyságát. Témánk válságos évek.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanártörténészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm a Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunkban a magyar királyság egy kevésbé, de ugyanakkor eléggé mozgalmas és érdekes időszakáról fogunk beszélni. Ritkán történt meg azért a magyar történelemben, hogy néhány hónap alatt egyszerre, vagy egymás után inkább három királyt is megkoronázzanak, sőt, ha így tudtommal, ez egyszer sem történt meg, és ebből a szempontból ez az időszak rendkívül érdekes. Ugyanakkor ez egy olyan időszak, ami fölött általában nagyon gyorsan át szoktunk siklani, sok időt nem vesztegetünk rá, és főleg két királyunk, a második László, illetve negyedik István életéről, uralkodásáról nagyon keveset beszélünk, tehát akkor ebben a műsorban próbáljuk meg ezt a hiányt úgymond egy picit pótolni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőnket.
A múlt heti sorunkban második Gézának az uralkodásáról beszéltünk, aki a 12. század közepének uralkodója volt, viszont ő már beszélgetésünk sokadik királya, lassan másfél évszázada történelmet hagytunk magunk mögött, és akkor próbáljunk egy picit visszaemlékezni erre a másfél évszázadra, kitérnék a legjelentősebb uralkodókra ebből az időszakból. Ugyebár beszélgetésünket Szent István királynak az uralkodásával kezdtük, és megnéztük tulajdonképpen, hogy hogyan is került hatalomra, milyen intézkedéseket vezetett be első királyunk. Beszélgetésünk első részében ugye foglalkoztunk Szent István királynak a származásával, fiatalkorával, illetve mi azzal is, hogy hogyan próbálta őt apja, Géza fejedelem felkészíteni az uralkodásra. Sejtettük, tudjuk azt, hogy apja őt szánta örökösének, és erre utal az is, hogy már királyá koronázása előtt külföldi idegen feleséget szerzett számára Gizella, bajor hercegnő személyében. Ugyanakkor beszéltünk István hatalomra kerülésének a körülményeiről, láttuk azt, hogy rokonával, koppánnyal kellett megküzdjön a hatalomért, hiszen a magyarság körében ekkor két elv, két trónörökösödési elv ütközött egymással, és pedig a szeniorátusnak, valamint a primogenitúrának az elve. István esetében ugyebár az első szülöttség elve érvényesült, amikor hatalomra került, persze ezt Koppány nem fogadta el, ezért az ifjú uralkodó meg kell küzdjön a hatalomért. Rokonának a legyőzése után István királynak az elsődleges prioritása az lesz, hogy megteremtse a keresztény magyar királyságot, a keresztény magyar államot, és ennek érdekében koronát kér II. Szilveszter pápától. A pápa pedig meg is adja ezt a lehetőséget, el is küldi a koronát, amellyel István királyt egy eléggé vitatott időpontban koronázták meg. Ezt úgy értem, hogy a történészek mind a mai napig nem tudják eldönteni, hogy a kettő, vagy inkább lehetséges három időpontból mikor történt pontosan a koronázás. A koronázás után láttuk azt, hogy István király egy nagyon megfeszített munkával törekedett a magyar állam megszervezésére, és pedig elsődleges prioritása az volt, hogy elismertesse hatalmát az egész Kárpát-medencébe. Ennek érdekében a különböző törzsi vezetőket kellett alárendelje, legyőzze, és ez a folyamat néha erőszakos eszközökkel történt, mint például Ajtony, vagy Erdély Gyula, vagy Kájen esetében, de voltak olyan esetek, amikor a törzsi vezetők különböző diplomáciai manőverek hatására elfogadták Istvánnak az autoritását, és mindenféle erőszakos győzködés nélkül képesek voltak behódolni. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy István király megfeszített munkával megszervezte a magyar királyságot, vármegyéket hozott létre az egész Kárpát-medence területén, és ahogy terjedt a királyi autoritás, királyi befolyás, úgy jöttek létre a Kárpát-medencében ezek a közigazgatási egységek, amelyeket a frank grófságok mintájára szervezett meg István király. Nem csak az államszervezés területén, hanem az egyházszervezés szempontjából is jelentős szerepe van István királynak, hiszen a Kárpát-medencébe 10 egyházmegyét szervezett, amiből 2 érseki ranggal bírt, és amint többször is már kihangsúlyoztam, a nagyon fontos az esztergomi érsekségnek a létrehozása, hiszen ezzel gyakorlatilag egy független magyar keresztény egyházat teremtett István király. Ezen kívül István király nevéhez fűzhetőek az első írott törvényeknek a megjelenése a Kárpát-medencében, és láttuk azt is, hogy ezek a törvények meglehetősen enyhék voltak, tehát ahhoz képest, hogy más államokban milyen törvények kerültek bevezetésre, István király törvényei enyhének mondhatóak. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy István király gazdasági szempontból is próbálta fejleszteni a magyar királyságot, az ő nevéhez fűződnek az első pénzek a magyar királyság területén. Ezen kívül láttuk azt, hogy István király egy meglehetősen óvatos békepolitikára törekedett, amikor a külpolitikáról volt szó, hiszen felmérte azt, hogy a belső változások és a terjeszkedő politika az valahogy nem kompatibilis egymással. Összességében azt mondhatjuk, hogy István királynak egy sikeres uralkodása volt, viszont van egy aspektus, amit eléggé nem tudott megnyugtatóan rendezni, és pedig a trónutódlásnak a kérdése. Az egyetlen felnőtt kort megért fia, Imre herceg, 1031-ben vadászbalesetet szenvedett, így az idősödő király meg kellett oldja ezt az égető problémát, és hát így visszatekintve talán nem a legbölcsebb döntést hozta, hiszen unokaöccsét, Orszaoló Pétert jelölte ki utódjának. Őt tartotta leginkább alkalmasnak arra, hogy azt az állam és egyház szervező munkát tovább vigye. Ezzel a döntéssel nem értett egyet közeli rokona, Vazul, aki állítólag megpróbált fellázadni István király ellen, és ezért megvakítatták, illetve a fiait külföldre száműzték. István királyral kapcsolatban ezen kívül beszéltünk a tiszteletének a kialakulásáról, a szentélyavatásának a körülményeiről, erekjeiről, valamint kiemeltük azt, hogy miért is számítjuk őt az egyik legjelentősebb, legfontosabb magyar királynak. hanem éppen a legfontosabb magyar királynak. A 11. század következő jelentős királya az első András volt, Vazulnak a fia, aki 1046-ba került a magyar királyság élére, egy meglehetősen mozgalmas évtized után, és egy pogány lázadás következtében. Az új király számos kihívással kellett szembenézzen, először is a magyar keresztény egyházat kellett újjászervezni, hiszen a pogány lázadás következtében az egyház számos vesztességet szenvedett, nem csak anyagi vesztességekre kell itt gondolni, hanem embervesztességekre is, hiszen a fellázadt pogányok rengeteg papot, sőt püspököt is megöltek, gondoljunk csak itt Gellért püspöknek az esetére. András király, aki annak ellenére, hogy meglehetősen későn vette fel a keresztény hitet, mégis nagyon komoly munkát folytat annak érdekében, hogy újjá építse a magyar keresztény egyházat. A másik jelentős probléma, amivel András király szembenézett, azok a német hatalmi törekvések voltak, hiszen elődje, Orszaló Péter hűbéri esküt tett a német-római császárnak, és a német-római császárság próbálta ezt a hűbéri esküt érvényesíteni András fölött is. Annak érdekében, hogy ezeket a támadásokat, próbálkozásokat könnyebben visszaverje, András hazahívta Lengyelországból öccsét, Bélát, és gyakorlatilag megosztoznak a hatalmon, így létrejön a dukátusnak az intézménye Magyarországon. Azonban a német-római birodalommal kötendő béke a két testvér konfliktusát eredményezte, hiszen a békeszerződésnek köszönhetően András fiát, Salamont kinevezte örökösének, ez viszont sértette Bélának az érdekeit, és így sor kerül az árpádházi uralkodók között az első testvérháborúra. Ugyanakkor Andrással kapcsolatban még kiemelném azt, hogy az ő nevéhez fűződik az első magyar nyelvemléknek a mondjuk úgy kiadása, hiszen a Tihanyi apátság alapító levele tartalmazza az első magyar nyelvű mondatot. A 11. század másik jelentős királya mindenképpen Szent László volt, vagy Első László, ahogy jobban tetszik, aki szintén elég mozgalmas körülmények között lesz Magyarország királya, hiszen a hatalmat testvérétől, Első Gézától veszi át, miután testvére váratlanul meghalt, de ugyanakkor László király hosszú ideig nem számított, vagy néhány évig fogalmazzak inkább így, nem számított törvényes királynak. Az, akit eredetileg megkoronáztak, és pedig Salamon király még életben volt, sőt az ország egyik részét uralma alatt is tartotta. Viszont László királynak sikerült rendeznie a viszonyt Salamonnal, hát úgy, hogy lemondatta végül is Salamont a hatalomról, így a törvényességnek a kérdése többé nem merült fel. Ezután László király egy nagyon komoly államszervezői tevékenységet folytat, ami közül mindenképpen ki kell emelni a törvényeit. Ugyanis László király idejében a magyar társadalomnak egy jelentős problémája a magántulajdonhoz való viszony volt, a lopás, a tolvajlásnak a kérdése volt, és László király ezt a problémát nagyon szigorú törvényekkel próbálta orvosolni, meglehetősen sikerrel. Ugyanakkor László király uralkodásának egy nagyon érdekes aspektus a külpolitikája. Ő részt vett a korabeli Európa egyik legnagyobb konfliktusában, és pedig az investitúra harcban, amely során a pápát támogatta a német-római császárokkal szembe, legalábbis az 1090-es évek elejéig. Ugyanakkor László király nevéhez fűződik a magyar királyság első jelentős hódítása, ő csatolta az országhoz Horvátországot. Ezzel viszont szembe került a pápassággal, így László királynak az utolsó éveiben a külpolitika megváltozik, kibékül a császárral, és inkább egy császárpárti politikát folytat. László királlyal kapcsolatban ezen kívül még beszéltünk ugye a tiszteletének a kialakulásáról, szentélyavatásának a körülményeiről, a legendákról, amelyek róla terjedtek. László király akárcsak Szent István egy nagyon égető kérdést nem tudott megnyugtatóan rendezni, és pedig a trónutódlásnak a kérdését. Úgy néz ki, hogy utódjának fiatalabb unokaöccsét, Álmos herceget szánta, de végül László király halála után Kálmán herceg szerezte meg a trónt, a később Könyves Kálmánként ismert királyunk. A 11-12. Század fordulóján uralkodó Könyves Kálmán annak ellenére, hogy egy meglehetősen negatív képet kapunk róla a krónika íróktól. A magyar királyság egyik jelentős uralkodója volt, hiszen folytatni tudta nagybátyjának a terjeszkedő politikáját, és a magyar királysághoz csatolta a Dalmáciát. Ugyanakkor belpolitikai szempontból is jelentős tevékenysége volt Kálmán királynak, elsősorban itt a törvénykezésre kell gondoljunk, hiszen uralkodása alatt enyhébb törvényeket fogadott el, vezetett be, mint nagybátyja. Úgy látszik, hogy az a probléma, amellyel László király a magyar társadalomban szembenézett, az a 12. század elejére megoldódott. Kálmán király uralkodásának egy másik fontos problémája az álmos herceggel való viszony volt, és sajnos ezt a viszonyt nem feltétlenül tudta rendesen megoldani, hiszen végül megvakítatja ugyan álmos herceget és annak fiát Bélát, de nem tudja a trónigényét végérvényesen megszüntetni. A 12. század további királyai II. István, II. Vak Béla, illetve a múlt heti műsorunknak a főszereplője II. Géza volt. A második Gézával kapcsolatban megbeszéltük azt, hogy ő Vak Bélának a fia volt, a legidősebb fia volt, és meglehetősen fiatalon, mindössze 10 évesen lépett a magyar királyságnak a trónjára. Apjától egy stabil országot kapott, egy olyan országot, ahol az uralkodó réteg, a vezető réteg egységesen felsorálkozott a király mögött, és ez annak is köszönhető, hogy apja uralkodása alatt meglehetősen véres kézzel bántak el az ellenzékkel. Láttuk azt, hogy Géza uralkodására a legjelentősebb veszélyt Borisz herceg jelentette, Kálmán állítólagos fia, aki többször is megpróbálta átvenni a hatalmat külső segítséggel. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy Géza egy meglehetősen aktív külpolitikát folytatott, amely során beavatkozott a nagy európai szövetségekbe, illetve ezeknek a harcába, és uralkodása során többször is vezetett háborút Oroszföldre, illetve a magyar királyság viszonya az ő idejében a bizánci birodalommal meglehetősen viharosnak mondható. Ezen kívül láttuk azt, hogy eléggé jó viszonyt alakított ki az egyházzal, egy Isten félő hívő király volt, és elsősorban az uralkodásának a második felébe kell szembenézzen komoly kihívásokkal, hiszen a folyamatos háborúk megbontják az uralkodói elitnek azt az egységét, ami 10-15-20 évvel jellemző volt az országra. Ugyanakkor láttuk azt, hogy váratlan halála elég sok megválaszolatlan kérdést hagyott az utódjaira, már csak azért is, mert uralkodásának utolsó 5 évében több trónkövetelő is fellépett annak érdekében, hogy megszerezze a hatalmat.
Történész úr, mi történt Magyarországon II. Géza halála után? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
1162-ben, 21 évnyi uralkodás után II. Géza befejezte az életét, a király halálával pedig ismét lesújtott az Árpádokat oly sokszor kísértő turániátok. Bár a kijelölt örökös, a mindössze 15 esztendős III. István látszólag akadály nélkül átvette a hatalmat, és néhány nappal apja halála után a koronát is a fejére helyezte Lukács esztergomi érsek. Hamarosan nem csak édesapja fivéreivel, Lászlóval és Istvánnal került szembe, de a trónkövetelőket támogató Komnénosz Manuel bizánci császár beavatkozásával is számolnia kellett. A császár, akinek uralkodása idején Bizánc újabb reneszánszát élte, már korábban befogadta a Géza ellen fellázadó hercegeket. Király halálát követően pedig igyekezett minél nagyobb zűrzavart támasztani Magyarországon. Manuel 1162 nyarán Szófia városába vonult seregével, ezzel egy időben pedig követeket küldött Magyarországba, hogy az előkelőket rábeszélje II. Géza valamelyik fivérének trónra emelésére. A görög Bazileusz ekkor vazalus királyság formájában birodalmához akarta csatolni Magyarországot, és ezt úgy vélte megvalósíthatónak, ha István herceget, II. Géza öccsét, aki egyébként egyik unokahúgát vette feleségül, a magyar trónra ülteti. III. István megkoronázása után alig néhány héttel István herceg, II. Géza öccse, görög seregek kíséretében a délvidéken, Haramvára közelébe tartózkodott, azzal a nyílt céllal, hogy elragadja unokaöccsétől a koronát és az országot. Érdekesség, hogy a háborús fenyegetés mellett a császár ideológiai szempontból is megpróbálta befolyásolni a magyarokat, ugyanis, amint azt egy bizánci történetíró is leírja, küldöttei azzal érveltek István támogatása mellett, hogy a magyaroknál az a törvény, hogy a testvérek közül mindig a túlérről száll át a korona, vagyis a pogánykorban élő levirátus szabályai szerint a korona inkább valamelyik testvért, mint sem a fiút illeti meg. Vagyis a császár követei ezt az úgynevezett ősi szokást igyekeztek felhasználni harmadik István ellen. Persze a császári követek érvelésével nem mindenki értett egyet, a legkitartóbb ellenvéleményt Lukács esztergomi érsek képviselte. A főpap, aki élesen szembe helyezkedett az első trónkövetelővel, azon véleményének adott hangot, hogy a jog, a szokás és a törvény ellenére ki akarják túrni örökségéből az ártatlan gyerek királyt. Azaz harmadik István támogatói azt állították, hogy Magyarországon a trón mindig atyai örökségként száll tovább a korábbi uralkodó fiára. Ezt a gondolatot ezekben az űrzavaros hetekben harmadik István is megfogalmazta egyik oklevelében, miszerint a koronázás révén az atyai királyság feletti kormányzás nyerte el. A két egymással szemben álló nézet világosan jelzi, hogy a korabeli Magyarországon meghatározott, hivatalosan elfogadott és következetesen érvényesülő öröklési alapelv nem létezett. Jellemző módon vett fényt erre egy krónikás tudósítás is, amely elmondja, a magyar főemberek egy időben tulajdonképpen nem tudták, hogy melyik közülük, vagyis harmadik István és negyedik István közül a törvényes király. A gyakorlatban éppen az örökösödési elv hiánya miatt minden herceg, akár férfi, akár női ágon rokonságba állt az Árpádokkal, jogot formálhatott a királyi koronára. Az adott időszak belső és külső erőviszonyai határozták meg, hogy a rivalizáló trónkövetelők vagy ellenkirályok közül végül is kié lett az ország feletti hatalom. Pontosan ez történt 1162-ben is. A belső és a külső erőviszonyok nem kedveztek harmadik Istvánnak, az uralkodó osztály jelentős része elpártolt tőle. A bizánci követtek tehát sikerre jártak, a fiatal királyt azonban az országnagyok nem az érvek, hanem a bizánci támadás veszélye miatt, valamint a megvesztegetésükre kiosztott bizánci aranyak miatt hagyták cserbe. De a döntés körülményeit jól mutatja, hogy bár Manuel elsősorban István herceget, unokahuga férjét akarta trónra ültetni, a magyarok végül a császártól kevésbé függő László mellett döntöttek. Az országnagyok ugyanis felismerték azt, amit Nikétász Koniátész bizánci történetíró nyíltan megfogalmazott István herceggel kapcsolatban. A magyarokon ugyan ő fog uralkodni, de rajta meg a rómaiak császára lesz az úr. Ezért tartózkodtak uralmának elismerésétől, a sok ígéret és pénz ellenére is. A bizánci támadástól tartó előkelők azonban kénytelenek voltak kompromisszumot kötni a keleti császársággal, ha Istvánt nem is, de idősebb testvérét elfogadták uralkodójuknak. A trónhivatalos örökösének azonban kénytelenek voltak István herceget elismerni. A helyzet így alakulása miatt második Géza fia, amint az egyik oklevelében restelés nélkül őszintén bevallotta, a rokonától való félelmében menekülésre kényszerült. Harmadik István családjával és szűk támogatói körével előbb külföldön, majd Pozsonyba húzta meg magát. Helyzete ekkor Salamon királyéhoz hasonlított, a hatalomból kiesve ő is birtokában tartott néhány nyugati határmegyét, elsősorban a Sopronit és a Pozsonyit, és ő is a német császártól remélt támogatást ellenségeivel szembe. Mi most már tudjuk, hogy neki nagyobb szerencséje volt, mint csak nem egy évszázaddal korábban élt rokonának. De a korban élő szemtanúk számára az erőviszonyok ismeretében egyáltalán nem tűnt lehetségesnek harmadik István visszatérése az ország élére, hiszen második László majd negyedik István ellenkirályként szilárdan ellenőrzésük alatt tartották az ország nagy részét.
Kik voltak az ellenkirályok?
Ellenkirálynak nevezzük azt a személyt, aki a trónra lépett, tehát a törvényes királya szemben a koronára igényt tart, párthíveitől támogatva a királyi címet is felveszi, sőt meg is koronázzák, illetve a hatalmat birtokolja, vagy annak megszerzésére törekszik. Az eddigi műsoraink során több ellenkirályról is beszéltünk, például Abba Selmuel ellenkirálynak számított Orseolo Péterrel szembe, ugyanebben a helyzetben volt első Géza Salamonnal szembe. De Szent Lászlót is jogszerűen ellenkirálynak tekinthetjük, addig, amíg Salamon le nem mondott a királyi címről.
A királyaink voltak második részében, beszéljünk arról, hogy mit kell tudjunk második Lászlóról, az első ellenkirályról.
Második László, második Vak Béla király és Ilona szerb hercegnő 1129-ben kötött házasságából született 1131-ben második gyerekként. Nevét feltehetően Szent Lászlóról kapta. Amint már hallhatták a hallgatók, számos testvére volt, akiket a forrásokból név szerint is ismerünk. Bátyja Géza, a későbbi második Géza király, két öccse, István és Álmos, valamint két húga, Zsófia és Gertrud. Testvéreiről, István herceg kivételével már beszéltünk az eddigi műsoraink során, ezért rájuk többé már nem térnek ki. László első szereplésére az országos politikában alig néhány hetes korába került sor. A talán egy-két hónapos Lászlót ugyanis testvérével Gézával együtt anyjuk 1131 nyarán magával vitte arra bizonyos véres aradi országgyűlésre, ahol Vak Béla hívei leszámoltak a belső ellenzékkel. Jelenlétüknek az volt a célja, hogy fokozza a részvétet a Vak király iránt, illetve növelje a gyűlöletet Béla megvakítóival szembe. Ezután évekig nincsenek adataink László hercegről. Először egy második Gézakori oklevél szól róla. Ebből az okiratból megtudjuk, hogy második Béla király a főemberek közös elhatározásából az esztergomi gyűlésen, feltételezések szerint 1137 elején, László hercegnek adta a boszniai hercegséget. Természetesen arról nem lehetett szó, hogy az alig 6 éves kisfiú herceg irányította volna a nemrég meghódított Boszniát. Sőt, még az is lehetséges, hogy soha nem is jutott el a bosnyák földre, amelyet ténylegesen az ottani főurak által választott bánok kormányoztak a király és a herceg nevébe. Tudjuk, hogy Lászlónak, mint Bosznia hercegének, II. Géza udvari papjai közül külön káplán és magiszter, vagyis tanítómester állt rendelkezésére. Az előbbi a fiatal herceg hitéletével foglalkozott, az alapvető vallási tételeket és erkölcsi elvekkel ismertette meg őt, míg az utóbbi bizonyos latin nyelvű szövegek olvasására tanította. Ennek tudatában joggal feltételezhetjük, hogy a későbbi ellenkirály szilárd műveltséggel rendelkezett. Ezután, amikor csak László megjelenik a forrásokba, szereplése mindig összefüggésben áll a királyi hatalomra vonatkozó intézkedésekkel. A Magyar Krónika leírja, hogy talán 1152-ben II. Géza király külön hercegi ellátásba részesítette két testvérét, Lászlót és Istvánt. Viszont ugyanerre az időre tehető Géza idősebb fiának, az 5 éves Istvánnak társuralkodóvá tétele. Minden bizonnyal a hercegi ellátás kiutalása azért történt, hogy Géza könnyebben megbékítse öccseit, akik esetleg sérelmezték kizárásukat a trónörökös rendjéből. De mivel ekkor még Géza uralma szilárd lábakon állt, László nem tehetett semmit, elfogadta a számára biztosított jövedelmet. Az uralmi viszonyok így elrendezése azonban nem bizonyult tartósnak. László kihasználva II. Géza nehézségeit és a belső ellenzék kialakulását megkísérelte 1160 táján elragadni bátyjától a koronát. László szervezkedése azonban elbukott, és a herceg Görögföldre menekült, ahol barátsággal fogadták. Viszont politikai éles látását tanúsítja az, hogy öccsétől eltérően nem fogadja el a Manuel császár által felkínált bizánci házasságkötést. Nikétász Koniátész bizánci történeti író szerint ezt azért teszi, nehogy otthoni ügyeinek ártson. Egyébként László ekkor már özvegyember, de hitvesének, feleségének nevéről nem tájékoztatnak a források. Csak a külföldi történetíróknak köszönhetően értesülünk arról, hogy lánya Mária 1167 decemberében a velencei Dózsé fiának, Miklósnak lett a felesége. László talán egy-két évet töltött a görög Bazileusz udvarába, amikor 1162-ben megérkezett a konstantinápolyi udvarba II. Géza halálának híre. Manuel császár ekkor elhatározta, hogy megszerzi magának a magyar föld feletti hatalmat, amint ezt egy görög forrás leírja. A nála levő két magyar herceg közül, amint nemrég beszéltünk róla, Istvánt kívánta Magyarország trónjára segíteni. A magyar urak viszont annak ellenére, hogy szakítottak harmadik Istvánnal, Lászlót ismerték el királyuknak, hiszen úgy gondolták, hogy ő kevésbé függ Bizánctól, mint öccse, akinek felesége a császár közeli rokona volt. Így 1162. július közepén Mikó kalocsai érsek Lászlót koronázta meg Magyarország királyának Székesfehérváron.
Melyek voltak II. László rövid uralkodásának legfontosabb eseményei?
Úgy néz ki, hogy II. László mindjárt megkoronázása után Kapuvárnál csatára kényszerítette harmadik Istvánt, és arra kényszerítette, hogy elhagyja az országot egy rövid időre. A győzelem ellenére azonban az ellenkirály helyzete nem volt felhőtlen, ugyanis Bánfi Lukács esztergomi érsek törvénytelennek minősítette hatalomra kerülését. A makacs főpap ezért nem volt hajlandó megkoronázni Lászlót, sőt az új királyt ki is közösítette az egyházból. Az ellenálló érseket II. László parancsára ekkor börtönbe vetették. Lehet, hogy ennek a gesztusnak köszönhető az, hogy egy angol forrás kegyetlen királyként emlegeti őt. A valóságban nem bizonyítható, hogy László a többi ellenfelét is kíméletlenül üldözte volna. Sőt, Sőt, úgy néz ki, hogy az ellenkirály az ország nagyok jelentős részének támogatását élvezte, hatalma szilárdnak látszott. Ezért László nem kényszerült arra, hogy viszonyát annyira szorosra fűzze a görög Bazileusszal, annak ellenére, hogy neki köszönhetően lett király. Maga második László reál politikusnak bizonyult, tudatosan törekedett arra, hogy ellenfelével való konfliktusát csökkentse és elfogadtassa velük uralmát. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy a Pozsonyba húzódó harmadik Istvánt békén hagyta. A pápa kérésére 1162 karácsonyán szabadon engedte Lukács érseket is. Az esztergomi főpap azonban nem tágított, a korábban kimondott átkot nem vonta vissza, és továbbra sem ismerte el második László királyságát. Ezért újra fogságba vetették. László megkoronázásakor öccsét, István herceget ismerte el trónörökösének. Úgy néz ki, hogy a két testvér között nem támadt ellentét, ez elsősorban László támogatottságának köszönhető. De ugyanakkor az ellenkirály azzal is megnyerte öccsét, hogy megszervezte számára az ország egyharmadára kiterjedő hercegséget, amelyet annak idején első András hozott létre, és alig fél évszázada számolt fel Kálmán király. Második László viszont nem uralkodott sokáig, mindössze fél évig ült a trónon. A halál 1163. január 14-én érte utol, nagy valószínűséggel mérgezés áldozata lett. A holttestét a székesfehérvári bazilikába temették el, a trónt pedig öccse, IV. István foglalta el.
Mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy ki volt IV. István a második ellenkirály.
IV. István második Vak Béla király és Ilona Szerb hercegnő harmadik fia volt, és 1133 táján született. Minden bizonnyal első királyunkról, Szent Istvánról nevezték el. Személyéről elég későn, csak 1152 táján ír érdemben a Magyar Krónika, amely közli, hogy második Géza, testvérei László és István számára hercegi ellátást rendelt el, de külön területeket nem kaptak. A dukátusi udvartartás minden bizonnyal meghatározott jövedelmekkel és külön személyzettel járt. Viszont egy német forrásból kiderül, hogy a külön udvartartás nem elégítette ki Istvánt. A magas termetű herceg tervei is magasba törtek. István a bátyja uralmával elégedetlen főurak bevonásával 1156-1157-be összeesküvés szervezett, amelynek az volt a célja, hogy második Gézát meggyilkolják, és helyére őt ültessék a trónra. Maga mögött tudhatta a befolyásos Belos Bánt is. A herceget féktelen hatalomvágy fűtötte. Élete ettől kezdve állandó próbálkozás, harca a magyar korona megszerzéséért. A második Géza azonban tudomást szerzett az összeesküvésről, és lecsapott a merénylőkre. István száműzte, majd halálbüntetést is kiszabott rá. István hercegnek azonban sikerült külföldre távoznia legfőbb híveivel. 1157 végén Barbarossa Frigyes német császár udvarában volt, tőle remélt segítséget a hatalom megragadásában, azt állítván, hogy nem bűnös, és hogy a király ártatlanul üldözi. Az 1158. január 13-án tartott birodalmi gyűlésen, ahol felszólalhattak második Géza követei is, a császár a magyar király mellett foglalt állást. Ezután a herceg is belátta, hogy a német udvarban tervei nem találnak támogatókra, és ezért Bizáncba telepedett át. Ott Manuel császár szívélyesen fogadta, és a szépségéről híres unokahúgát, Komnéné Máriát adta hozzá feleségül, de egyelőre érdemi lépéseket nem tett trónra segítése érdekében. A nyugtalan István herceg nem sokáig maradt veszteg a bizánci udvarba. Mivel Manuel császártól nem kapott érdemi segítséget, ezért 1166-1161 fordulóján megpróbálkozott újra a német császár támogatásának megszerzésével. Ekkor ugyanis második Géza eltávolodott a császártól, és harmadik Sándort ismerte el törvényes egyházfőnek. A trónkövetelő herceg újra a német-római birodalomba, pontosan Itáliába utazott, de most sem tudta megszerezni Frigyes támogatását. Így kénytelen volt visszatérni Bizáncba, ahol csatlakozott hozzá idősebb testvére László is. István számára alig egy év várakozás után elérkezett a várva várt lehetőség, közelgett a nap, amikor fejére tehette a magyar koronát. Ugyanis második Géza halála után Manuel császár elhatározta, hogy István herceget Magyarország trónjára ülteti, és ezzel megszerzi magának az ország feletti uralmat. E cél megvalósítása érdekében mozgásba lendült a híres bizánci diplomáciai gépezet. Magyarországot elárasztották a Bazileusz hizelgő szavait tolmácsoló követek, akik tisztségek ígéretével és bizánci aranyakkal tették nyomatékosabbá üzenetüket. Tárgyalásokba kezdtek harmadik Istvánnak hátat fordító urakkal, akik azonban egy görög forrás szerint fülükkel süket ember módjára hallgatták a beszédet, és azt mondották, hogy egyéb dolgok miatt is elutasítják őt, leginkább azonban a bizánci orosziakkal kötött házassága miatt. De mivel ekkor már útba volt a határ felé a görög császári haderő is, az országnagyok István helyett kompromisszumként elfogadták királyuknak második Lászlót, Mánuel másik jelöltjét. Második László jóvoltából István megkapta a hercegséget, mint kijelölt trónörökös. A dukátus birtokába második László halála után 1163. januárjában szerezte meg magának a királyi trónt. IV. Istvánt, aki magát egyetlen ránk maradt oklevelében III. Istvánnak nevezi, 1163. január 27-én koronázták meg királynak Székesfehérváron. Akárcsak II. László esetében a koronát Mikó kalocsai érsek helyezte a fejére.
Történész úr, melyek voltak IV. István uralkodásának legjelentősebb mozzanatai?
IV. István uralkodása, akárcsak bátyja országlása, Lukács érsek ellenkezésével indult. Az esztergomi érsek ugyanis őt sem volt hajlandó elismerni törvényes királynak, koronázását törvénytelennek nyilvánította, és az új királyt szinte menetrendszerűen kiátkozta az egyházból. Természetesen ez a kiátkozás nem növelte IV. István amúgy is alacsony népszerűségét. A görög források szerint alattvalói szerfelett gyűlölték őt, persze leszámítva híveinek is csoportját. Szűkörű támogatói elsősorban a déli országrész püspökei és megyei spányai közül kerültek ki. Továbbá újra megjelent Magyarországon Belosbán, aki a szerb nagyzsupáni méltóságot hagyta ott, azért, hogy unokaöccsét segítse. Mivel IV. Istvánnak kevés támogatója akadt, és nem is volt népszerű, ezért megkoronázása után szinte azonnal mozgalom indult az országban letaszítására. Az ellene támadt mozgolódás elfolytására IV. István Bizánc segítségét kérte, de amikor 1163 tavaszán a bizánci sereg Magyarországra érkezett, István úgy ítélte meg, hogy sikerült kiegyeznie a magyarokkal. Így a bizánci segítséget nem vette igénybe, sőt a bizánci hadat hazaküldte. IV. István politikáját a bizánci iránti feltétlen hűség vezérelte. István pénzverése is bizánci mintát követett. A magyar pénzverés hagyományainak megfelelő ezüstpénzek mellett bizánci hatásra réz- és aranypénzeket is készítetett. Tehát kísérletet tett a bizánci pénzrendszer magyarországi bevezetésére. Mivel a hazai egyházi vezetők többsége szembefordult vele, ezért IV. István szankciókat foganatosított velük szembe. Így megtiltotta nekik, hogy III. Sándor követét fogadják, és azt sem engedte, hogy ők menesszenek követet a pápához. Sőt, még azt is megtiltotta, hogy a hazai egyházi vezetők fellebbezzenek Rómához. Egy angol forrás arról tudósít, hogy nyugaton már komolyan tartottak attól, hogy a magyarországi egyház görög hatásra elszakad Rómától. Meg kell jegyeznem, hogy a nyugatiak aggodalma Magyarország sorsa miatt azért nem volt teljesen alaptalan.
Hogyan szerezte vissza a hatalmát III. István?
IV. István bukásában, illetve III. István sikeres visszatérésében több tényező is szerepet játszott. Először is Barbarossa Figyes, német császár aggodva figyelte a magyarországi fejleményeket, érdeke is sértette, hogy keleti határai mentén Bizánc teret nyert, és lényegében hűbéresévé tette Magyarországot, ezért 1163. májusában egy magyarországi hadjárat tervét fontolgatta. Erre ugyan végül nem került sor, de a német császár megengedte, hogy III. István német területen zsoldosokat toborozzon. Közben a pozsonyba szorult III. István mindent megtett annak érdekében, hogy megfelelő előtt gyűjtve a siker reményében szállhasson szembe nagybátyjával. Biztosította magát Barbarossa Figyes ellenébe, ami azért volt fontos, nehogy a német uralkodó rajta bosszulja meg apja II. Géza elpártolását. Osztrák területen zsoldosokat fogadott, akik közül számosan Magyarországon maradtak, és itt leltek új hazára. Megnyerte a nyugati orientációjú magyar urak támogatását, köztük olyan előkelőkét, mint amilyen Héder volt, a 13. század végén nagy hatalomra szertett kőszegi család ősét, aki Wolfer testvérével együtt II. Géza alatt vándorolt be Magyarországra, és 1162-1163 körül III. István nádora volt. István mögött állt a nyugat-magyarországi várak katonasága is. A sopromi várkatonák már az 1162. évi kapuvári csatában is támogatták, most pedig a pozsonyi népek álltak mellette. III. István erős támasszal a háta mögött támadást indított nagybátyja ellen. Székesfehérvár közelébe 1163. június 19-én megvívott csatában a bizánci sereget nélkülöző IV. István vereséget szenvedett. Talán ebbe a csatába vesztette életét Belosbán is, aki mindeddig hűségesen szolgálta IV. Istvánt. Az ellenkirály menekülni próbált, de unokaöccse kezére jutott. Lukács érsek azonban kieszközölte harmadik Istvánnál, bocsássa szabadon azzal a feltétellel, hogy többé nem jön az országba, és nem fog többé koronára törni. Negyedik István alig 6 hónapos országlása véget ért. Harmadik István ismét elfoglalta a királyi trónt, uralma azonban még távolról sem szilárdult meg.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A lényegében mai műsorunk egy-két éves időszakról szólt, egy olyan időszakról, ami rendkívül mozgalmas volt Magyarország történetében, hiszen láttuk azt, hogy alig néhány hónap leforgása alatt háromszor is sor került királykoronázásra Székesfehérváron. Első alkalommal ugyebár harmadik Istvánt, második Gézának a 15 éves fiát koronázta meg Lukács esztergomi érsek, de amint láttuk, Mánuel császár beavatkozásának köszönhetően, illetve a magyar uralkodói osztály megosztottságának köszönhetően harmadik Istvánnak a uralma nem volt túlságosan hosszú, mindössze 6 hétig uralkodott, amikor menekülésre kényszerült a bizánci haderő által támogatott trónkövetelőkkel szembe. Így a hatalmat előbb ellenkirályként második László foglalhatta el. A magyar előkelők azért ismerték el őt királyuknak, öccsével szembe, mert úgy gondolták, hogy második László kevésbé függ a bizánci birodalomtól, és láttuk azt, hogy második László lépéseket tett annak érdekében, hogy normalizálni tudja a helyzetet, megpróbált valamilyen szinten kiegyezni az ellenzékével, viszont nagyon kemény ellenfélre talált Lukács esztergomi érsekbe, aki semmiképpen nem volt hajlandó elismerni őt királynak, sőt, kiátkozta az egyházból. Láttuk azt is, hogy második László meglehetősen tisztázatlan körülmények között, talán mérgezés következtében hunyt el 1163-ban. Ekkor a trónt öccse, a trónörökösnek kijelölt István herceg szerezte meg, akit negyedik Istvánként tart számon a magyar történetírás, viszont láttuk azt, hogy a nyugtalan herceg, aki éveken keresztül próbálkozott azzal, hogy előbb bátyját, majd unokaöccsét letaszítsa a trónról, nem uralkodott sokat, mindössze 6 hónapig tartott az uralkodása, hiszen külső segítséggel, elsősorban német segítséggel visszatérő harmadik István legyőzi őt a Székesfehérvár mellett vívott csatába, és menekülésre kényszeríti, így a trón újra harmadik István kezébe kerül. A következő műsorunkban harmadik Istvánnak az uralkodásával fogunk foglalkozni, de még mielőtt rátérnénk harmadik István uralkodására, még néhány gondolat erejéig megbeszéljük azt, hogy mi lett negyedik Istvánnak a további sorsa, hiszen láttuk azt, hogy ő csak elhagyta Magyarországot, és ennek köszönhetően lehetősége adódott, hogy további próbálkozásokat hajtson végre hatalmának visszaszerzésére.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.